Ez itt a Franci Tudatos Életmód Podcast, én Pollár Franciska vagyok, holisztikus és ajurvédikus életmód tanácsadó, lifestyle coach és interior stylist, és hiszem, hogy mindannyiunkban ott van a lehetőség egy teljesebb, tudatosabb életre. Ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik már léptek, változtattak az életükön, és ma az útjuk során megszerzett tapasztalataikat mások szolgálatába állítják. A valódi történeteken keresztül kapcsolódunk, inspirálódunk és emlékeztetjük egymást arra, hogy a változás igenis lehetséges. Éljünk jobban, ez a mottónk, igaz történetek azoktól, akik változtattak. Mai vendégem pedig Spacér Judit, holisztikus térrendezési tanácsadó. Szia Judit, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, már mi ismerjük egymást jó ideje.
Szia Franci, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Nagyon vártam már a mi beszélgetésünket, mert ugye mi nagyon sokat diskuráltunk így a mai témákról, meg a te munkásságodról, és én voltam is nálad ugye a laptanfolyamon, de ma egy picit a te utadra szeretném terelni a szót, hogy a változás nálad hogyan jelent meg. Ez érdekelne a legjobban, és hát azzal indítanék rögtön, hogy egyáltalán mi az a holisztikus térrendezés, tehát hogyha egy pár mondatban meg kéne ezt fogalmazni, hogyha így most találkoznánk először, akkor mi az, amit kiemelnél ebből?
Ugye a holisztikusság alatt én azt értem egyrészt, hogy átfogó legyen, tehát ami az otthonunkkal kapcsolatban minden, ami összetartozik. És itt a kapcsolatokról, a kapcsolódásoknak van különös hangsúlya. Ugye az, hogy az ember, aki él egy otthonban, az otthonnal való kapcsolat, illetve az épített környezettel, a természettel és minden létezővel való kapcsolat. Tehát, hogy elfogadni azt, hogy ez a világ, ilyen a világ, én ennek a világnak a része vagyok, és hogy tud ebben a világban támogatni, segíteni az otthonom, hogy tudok a legtöbbet kihozni belőle. Ugye ehhez én különböző eszközöket használok, tehát hogy meggyőződésem az, hogy a legősibb kultúrkör, a védikus kultúrkör, tehát ez az óindiai kultúrkör, tehát itt ennek az építészete a vasztu, tehát hogy ennek kellene, hogy mindennek az alapja legyen. Ez egy olyan nagyon komoly tudást hordoz az égtájakról, ami ugye minden tradicionális, minden ősi népnek megvan a maga térrendezése, de valahogy ezt az égtájakról szóló tudást elfelejtette az emberiség azóta, és hogy ezt minden mögé kéne rakni. És ugye nyilván benne van a lakberendezés, tehát ez a hogyan alakítjuk ki az otthonunknak a minket támogató jó rendszerét, egy jól használható rendszert. Benne van az ergonómia, hogy kényelmesen, funkcionálisan tudjuk használni ezt az otthonunkat. Benne van ugye a lakberendezésen keresztül az is, hogy ez szép, esztétikus legyen, az önismeret, hogy hozzánk illő legyen. És ugye én coach is vagyok, tehát hogy ezeken a folyamatokon nagyon mély pszichológiai eszközökkel igyekszem végig segíteni, végig támogatni az embereket, hogy megtalálják, hogy mi az, ami igazából őket legjobban támogatja.
Kitérünk majd az önismereti részre is, mert ugye ez engem nagyon inspirál, és a témámba is illik, de először menjünk még vissza erre a holisztikusságra. Ugye én holisztikus életmód tanácsadó vagyok, és ott abban a kontextusban például azt jelenti, hogy ugye nem csak a testtel foglalkozunk az egészség megőrzésével, vagy ugye a prevenció kapcsán, hanem a test-lélek-szellem kapcsolatával, és így a térrendezés szempontjából, ha jól értem, akkor a holisztikusság szintén azt jelenti, hogy akár hatással lehet az egészségünkre is az, hogyha mondjuk nem jól működnek az energiák az otthonunkban, vagy az asztrológia is nálad egy erős vonal, meg ugye említed is, hogy a védikus szerint ugye ezt is érinti a holisztikus térrendezés, hogy akkor még ez is, hogy mondjuk a személyes képletem, vagy hogy nekem mi a jó, tehát hogy ennyire tágan lehet értelmezni ezt?
Így van, igen. Egyrészt ugye az ajurvédával nagyon szorosan összekapcsolódik a vasztú és így a holisztikus térrendezés is. Tehát mi ajurvédikus gyógyító folyamatokat segítünk, támogatunk. Az ajurvéda könyvekben nagyon gyakran szerepel az is, hogy milyen módon tudja ezt a folyamatot, vagy az egészségünket támogatni a vasztú. És ebben nagyon sok az egyedi dolog is, tehát az ajurvédikus alkattípusunk, az ajurvédikus alkattípusokhoz is kapcsolódik az otthon, tehát az, hogy hogyan tudja támogatni az egyes alkattípusokat, illetve kiegészíteni azt, hogy milyen területén tartózkodunk az otthonnak. És például ugye a védikus asztrológia segítségével tudjuk meghatározni azokat az égtájakat, az egyéni égtájakat, amik igazán feltöltenek minket. Ezek nem ugyanazokra a dolgokra jók, tehát más égtáj való alvásra mondjuk, más égtáj való hobbi tevékenységre, vagy főzésre, vagy szellemi munkára, de hogy az egyéni égtájaink között meg lehet találni, hogy nekünk mi az, ami az ajurvédikus alkatípusunkat is támogatja, és azt is, hogy a legtöbbet ki tudjuk hozni magunkból. Illetve nagyon érdekes is, ugye a védikus asztrológia nagyon sokat elárul arról, hogy milyen otthon passzol igazából hozzánk, ugye ennek az egyéni vonásai, ezek is nagyon érdekesek, illetve az is, hogy az, hogy mikor fordul hozzánk, mondjuk egy-egy ügyfél, vagy valaki tanácsadásért, ez az úgynevezett bolygókorszakaiból látszik. Tehát, hogy a horoszkópjában van egyértelmű utalás mindig erre, hogy neki most erre időszerűsége van, hogy változtasson az otthonán.
De érdekes, tehát mondjuk van annak értelme, hogy mondjuk az, ugye most összefűzve a mi témánkat, mert én nem véletlenül kértelek föl, hogy azért ugye itt már összefonódik, főleg az ajurvéda kapcsán a mi küldetésünk vagy hivatásunk, hogy mondjuk ha valaki hozzám fordul egy életmód tanácsadásért, akinek összeállít, ugye először is megnézzük, hogy milyen típusba tartozik, és annak megfelelően összeállítok egy életmód tervet. És hogy szerinted azt ki lehet egészíteni azzal, hogy akkor tényleg ennyire komplex legyen, hogy az ő típusához mérten akkor a térben, egyrészt, hogy mondjuk te akkor meg tudod vizsgálni, vagy gondolom van erre eszközmódszer, kiszámolod, hogy ő neki mi lenne való egyáltalán, vagy ott meg lehet, felül lehet vizsgálni, hogy most milyen körülmények között él, és rá tudsz világítani, hogy mit kéne változtatni ahhoz, hogy mondjuk az egészsége visszabillenjen az egyensúlyi állapotba, úgy gondolok olyanra, nyilván akkor keresnek föl az emberek bármilyen segítőt vagy tanácsadót, hogyha ugye kibillenés van az életükben bármilyen területen. Tehát, hogy ez ennyire össze lehetne mondjuk mosni, hogy így segítsük az embereket abban, hogy helyreálljon az életük, mert ugye most komplex lesz a kérdésem, ugye sok sztorit említettél nekem, amikor fölkértek téged, és hát az lett a következmény, hogy egy bizonyos kérdésre ugye fölkértek, de hogy végül mondjuk válás lett, vagy költözés, ami nem feltétlenül erre számítottak, viszont ez volt időszerű az életükben. Tehát, hogy ugye itt ez egy nagyon összetett dolog.
Így van. Hogyha valaki valamilyen kibillenéssel jelentkezik, és mondjuk azt mondod, hogy tehát elmeséli nekem ezt a kibillenést, akkor nagyjából meg tudom mondani, hogy ez az otthonának melyik területén van ennek a lenyomata, vagy lehet, hogy ez több területet is érint, ezért mondom azt, hogy nagyjából, de azért egész jól be lehet, tehát azt látom, hogy nagyon magas a találati arány ilyenkor. És ugye itt két dolog van, az egyik az az alaprajz, ami alapján lehet, mert ugye az égtájakkal függ ez össze, tehát az égtájak hordozzák azokat a témákat, amik aztán kibillenésben vagy valamilyen problémában megjelennek. Hogyha kiszerkeztem az alaprajzukat, akkor azon lehet látni, hogy itt valami van. Tehát ami erősebb kibillenés, az alaprajzon biztos, hogy látszik. Ami kicsit finomabb kibillenés, az inkább a berendezésben nyilvánul meg. Tehát, hogyha elmegyek hozzájuk, tehát általában a tanácsadás az legjobb, hogyha személyesen, de hát alaprajz alapján is lehet, mert ugye személyesen látom azt, hogy rendezte be az otthonát, milyen színeket használ azon az adott égtájon, hol és milyen bútorok vannak, milyen tárgyakat rakott ki, és sokkal több javaslatot tudok adni arra, hogy tudja azt a területet harmonizálni annak érdekében, hogy segítse, támogassa az ő gyógyulását, vagy visszatalálását az egészséges, harmonikus állapotba. A kérdésednek volt egy második fele.
Igen, hát ez a személyes, hogy mivel keresnek meg, és igazából a második fele az volt, hogy mennyire lehet, hogy is fogalmaztam, én azt hiszem, hogy valamilyen szinten ezt megválaszoltad, hogy tényleg mennyire lehet így a összehangolni azt, vagy ez mennyire lehet segítség abban, hogyha valaki ki van billenve, tehát hogy mondjuk egy életmódtervnek lehet ez a része, hogy az otthonunkat is így áthangoljuk. Ja igen, és hogy a személyes klienseid példájából, hogy amikor ugye nagyobb változás lesz az eredménye, mint amire fel vagyunk készülve valójában, mert hogy én lehet, hogy mondjuk azzal kereslek meg, hogy nem tudom, nagyon rosszul alszom, vagy a páromtól nem lehet aludni, mert annyira horkol, vagy nem tudom, és ugye ezt meg tudjuk nézni egészség szempontjából, hogy milyen testi problémák lehetnek esetleg, meg tudjuk nézni lelki oldalról, hogy milyen elakadások vannak, de hogy az otthon tervezésbe, mert hogy holisztikus szempontból, mondjuk, honnan közelíted meg ezt a kérdést, hogy akkor ott is megnézed a képletét, vagy kiszerkesztitek akkor az egész otthonát, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
Tehát, hogy ha valaki arra nyitott, vagy azt szeretné, hogy mondjuk új otthonba költözzön, vagy hogy szeretne egy nagyobb átalakítást, akkor az sokkal nagyobb változással jár együtt, mint hogyha csak valami kicsi részt próbál megváltoztatni. Tehát, hogy nagyon múlik mindenféle változás azon, hogy mekkora mértékű dologba megyünk bele.
Nekem van ugye személyes élményem, mert hogy én is kértem tőled annó tanácsadást, amikor még az első vázlattervem volt, meg ugye itt a Luna Retreatet, amikor építettem, és emlékszem rá, hogy nekem voltak pontok, meg talán még most is, amikor ellenállást váltanak ki, ugye amikor mondjuk rávilágítottál egy-egy dologra. És itt nyilván nem a módszerrel van ellenállásom, hanem ez egy jelenség az emberben, amikor a változásról van szó. Ugye itt ez nagyon sokrétű, ebben most nem akarok annyira belemenni, csak próbálom így rávilágítani pszichológiai szempontból, hogy mi megy az ember keresztül ilyenkor, és ugye én tulajdonképpen erre adtam a fejemet, hogy ez a változás, ugye én ezt vizsgálom, meg ebbe segítek másoknak is, hogy amikor mondjuk van egy konkrét elképzelésem, és ugye az emberek ahhoz vannak szokva, és szó jó értelmében mondom, hogy sima lakberendezőnek csak el kell mondani azt a kérést, hogy én ezt és ezt szeretném, és akkor ugye ő megtervezi. Nyilván belerakja az ötleteit, gondolatait, de hogy alapvetően az egy alkalmazott feladat. És ugye a holisztikus térrendezésnél jóval többről szól, és ugye te is nagyon sok önismereti dologra rávilágítottál, sőt arra is rávilágítottál, amikor együtt dolgoztunk, hogy ugye nekem milyen elakadásokat mutat. Például az, hogy megbeszéltük, hogy hol kéne, hogy legyen az én égtájam szerint a konyha, most csak mondok egy példát, de hogy mégse ott lett, mert ugye egy háztervezés azért ugye nagyon komplex, a több szempont van. És akkor ugye beszélgettünk arról most már, hogy benne élek a házba, hogy akkor ennek milyen következményei lett, és inkább arra akarok kitérni, hogy az előző kérdésem is így erre utalt, hogy nálam például azt hozta ez magával, hogy minden életterület végül is borult. Ez most 4 évtől áll föl ez az intervallum, de hogy igazából utólag jöttem én csak rá arra, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent az ember életében, amikor tudatosan megtervezed az otthonodat, hogy az energiák tényleg jól működjenek. És hogy utána aztán azzal van egy életfeladat igazából. Itt igazából csak erre akartam egy picit így rávilágítani ezzel, hogy tudnál-e ilyen példát kiragadni másnál is, hogy amikor valami valami ilyesmire rávilágítottál másnál, hogy, hogy itt, itt többről van szó, mint egy sima lakberendezés, hogy hova kerüljön a nem tudom, kanapé vagy az ágy.
Ugye ez úgy néz ki, amikor valaki változtatni szeretne, hogy megnézzük, hogy abból az adott térből mit lehet kihozni. De én azt látom nagyon fontosnak, hogy az ember tudatos legyen azzal, hogy milyen témákat vállal be, vagy vállalt be azzal az otthonnal, ahol lakik. Tehát nem tudunk tökéletes teret létrehozni. De azt, hogy valamit vállal az ember, vagy nem vállal föl, hanem azon mindenképpen változtatni akar, akár költözés árán, akár bármi áron, abban tudjon tudatos döntést hozni. És én az asztrológia szerepét is itt nagyon kiemelném, hogy ezek a témák analógiák mentén is működnek. Tehát, hogyha találunk megfelelő analógiát, hogy azzal a témával hogyan tudsz dolgozni, mondjuk, ha valakinek északkeleti konyhája van, hogy az milyen feladatokat hordoz, ugye ez a hirtelen felindulásból hozott döntésekkel kapcsolódik. Tehát itt az, hogy neki több energiát igényel az, hogy sokkal jobban meg kell tervezni, át kell gondolni bármit, amit előzetesen csinál, tehát neki nem szabad hirtelen felindulásból belevágni dolgokba. Tehát, hogy kell, hogy mint önismeret, mint önfejlődés tegyen ezekért a dolgokért, mert ha nem, akkor ezek ilyen kényszerítő dolgok, külső események formájában jelennek meg az életében. És én ezt nagyon fontosnak látom, hogy minimum nagyon tudatosak legyünk a saját otthonunkról, és úgy tudjunk dönteni, hogy miben vállaljuk be, hogyan vállaljuk be, vagy egyáltalán bevállaljuk-e azokat a témákat.
Igen, ez nekem nagyon izgalmas ettől ez az egész módszer. Visszakanyarodva így a te utathoz, hogyan jut el valaki matematika, kémia világából, mert hogy te ugye tanár voltál korábban, odáig, hogy a terek energiájával kezd el dolgozni, hogy mi volt a fordulópont ugye a te életedben?
Tehát olyan szempontból volt nagyon érdekes, hogy úgy tűnt, mintha nagyon szerteágazó lenne az érdeklődésem. Tehát én matek-kémia szakos tanárként is, vagy amikor erre képződtem, hogy matek-kémia szakos tanár legyek, nagyon érdekelt a tudománytörténet, vagy legjobban a tudománytörténet érdekelt. És a folyamatok különösen, hogy hogyan születik meg egy-egy felfedezés, hogyan születik meg egy-egy áttörés. Illetve azt mondanám, hogy már óvodás koromban nagyon érdekeltek a lakások, tehát én nagyon szerettem ilyeneket rajzolgatni, és alaprajzokat is rajzolgatni, de családokkal együtt, tehát városokat, milyen családok, milyen otthonokkal összetartozó családok élnek benne. Valahogy úgy tűnt, mintha ez a tudás elfelejtődött volna. És ugye a tanárságnál is, ahogy képződtem, a pszichológia az nagyon adott volt, és nagyon érdekes, rengeteget olvastam mindig pszichológiáról, az asztrológia is már középiskolás koromtól érdekelt, nagyon sokat olvastam asztrológiáról. Tehát inkább csak azt éreztem, hogy nagyon szerteágazó az érdeklődésem, és én itt a matek kémiánál, vagy a természettudományoknál azt emelném ki, hogy én azt éreztem mindig, hogy nincsenek véletlenek. Tehát, hogy minden mögött kell, hogy legyen ok-okozati összefüggés. Ugye azt is szokták mondani, hogy minden nagy természettudós az anyag mélyén megtalálta Istent, nevezhetjük, ahogy akarjuk, tehát a magasabb összefüggéseket. És nekem ez az, ami így nagyon hiányzott, vagy nagyon fontos volt, hogy ezt megtaláljam, hogy vannak összefüggések, amiket mi nem látunk, amik sokkal magasabb összefüggések. Tehát így jöttem mondjuk a matek-kémia, a pszichológia és az asztrológia felől, és akkor így bejött az életembe még a 90-es évek elején az ajurvéda egy családi kapcsolat révén, ugye az első ajurvédikus szerek jöttek be akkor Magyarországra. Aztán nem sokkal később elkezdtem jogázni, tehát így a védikus kultúra az így kezdett beszivárogni az életembe. Ugye a 90-es években, így a rendszerváltás után volt egy ilyen nagy robbanás abban, hogy mik jönnek be Magyarországra, így például bejött a feng shui is, És a Feng Shui-nál engem, tehát azt éreztem, hogy valami van benne, de nagyon zavart az, hogy olyan foltszerű volt, tehát hogy miért ez a szerelem sarok, miért ez a nem tudom micsoda, tehát hogy nem lehetett a mögöttes összefüggéseket látni. És egyszer egy jóga tanárommal beszélgettem erről, hogy a jógában látom, hogy ott mennyire összefügg minden mindennel. Ugye addigra már olvastam a Jóga és Pszichoterápia című könyvet, és hogy láttam, hogy mennyire működik a pszichológiai hatása is a jógának. A jóga tanárom mesélt erről először nekem, hogy van a védikus kultúrához kapcsolódó térrendezés is. Ő nekem akkor a Vasatiról mesélt. Ugye a Vasati és a Vastu között az a kapcsolat, hogy a Vastu az ősi tradicionális térrendezés, a védikus térrendezés, és ezt a 2000-es évek elején egy német fizikus Markus Mieke vezetésével egy kutatócsoport ennek a hátterét feltárta, és ő ezt, ahogy leírta, bemutatta ezeknek a természettudományos összefüggéseit, és akkor itt örülünk nagyon annak, hogy a kémia abszolút kapcsolódik, ugye kémia, fizika, tehát ezekhez az energiaáramlásokhoz, és ezeknek a természettudományos magyarázatához, illetve a Vastunak, Vasatinak nagyon komoly matematikai háttere is van, mert hogy a természetben előforduló méretek, arányoknak a rendszere, ezek tudnak igazán támogató otthont segíteni, létrehozni. Tehát ezért nagyon jó, hogyha valakinek a kezdetektől ez szerint tervezett háza van, mert akkor a méreteket, arányokat is úgy lehet megválasztani, hogy olyan hullámhosszú hullámok keletkezzenek abban a térben, és a természetes hullámhosszokkal egybevágjon, hogy így tud igazán támogató tér lenni.
Említetted te is, meg mi is beszélgettünk róla, hogy az önismereti útra ugye itt nagyon rá tud mutatni, hogyha valaki elkezd foglalkozni a holisztikus térrendezést mondok, mert pont azért, mert hogy nálad ugye nem csak vasztóval foglalkozol, hanem ugye te ezt igazából tényleg holisztikusan nézed, és hogy van itt már ilyen saját módszer is részedről benne, de még egyel visszább lépve, miért pont ez fogott meg téged? Ugye itt említed más módszereket is, feng shui-t meg, stb., hogy akkor ebben semmi spirituális dolog nincsen, ha jól értem, vagy hát valamennyire ugye össze tudjuk vonni, vagy inkább önismeretet mondok, nem spiritualitás, de hogy ez tulajdonképpen egy kiszámítható, kiszámolható, racionális szabályrendszer, amit mondasz, hogy ez szerinted mennyire, vagy nem szerinted, hanem a módszer szerint, meg szerinted is, mennyire működőképes ez? 26-ot írunk itt a nyugati világban, egy ősi, védikus építészeti szabályrendszer, és nem direkt nem stílust mondok, mert ugye itt nem arról van szó, hogy hol legyen a, nem tudom, váza, meg milyen színek legyenek, de közben meg igen. Tehát, hogy ugye a színek is óriási hatással vannak. Tehát, tudsz-e mondani erre valami, hogy egyrészt téged miért ez fogott meg, és másrészt meg azt, hogy hogy állja ez meg a helyét 2026, de ez biztos nagyon sokan kérdezik tőled.
Egyrészt a természettudományos összefüggések, tehát nekem ez ilyen óriási való érzés volt, amikor megismertem ennek a hátterét. Ugye ez abban is nagyon segít, hogy amit nem írtak le a védákban, vagy nem létezett akkoriban még, nem tudom, garázs, vagy bármi, ami home office, tehát csomó minden akkor nem volt még, de hogy ezeknek a természettudományos összefüggéseknek a mentén ki tudjuk következtetni, tehát hogy azokra is, ról is tudunk mondani bármit gyakorlatilag, ami abban az időben még nem létezett. Több ezer éve bizonyít, tehát, és nagyon sokan, nagyon sok helyen úgy használják ezt, hogy nem is tudnak róla. Tehát ugye ez ilyen különböző közvetítésekkel az ókori Rómába is eljutott, ugye a Vitruviusnak nagyon ismert műve, a diarchitektúra, tulajdonképpen vastu alapokon nyugszik, anélkül, hogy ez ki lenne benne mondva. És hát onnan így a később a reneszánsz, Andrea Palladio által tervezett épületek, de ugyanígy ezek tovább mentek Írországba, ezeknek a hatása, vagy Amerikában, a déli államokban ezek az udvarházak hogy nagyon sok olyan vasztú épület van a világon, ami hordozza ezeket, ezeket a tulajdonságokat, és hogy csak nem tudják róla. Ami viszont, tehát hogy azt gondolom, hogy az alap az nagyon fontos, és az, hogy működik, és hogy mondjuk én is 18 éve foglalkozom már ezzel, és 18 éve látom, hogy mennyire nagyon működik, és mennyire komoly hatása van az emberekre. Amiben viszont azt látom, hogy más, hogy változik, és hogy ami miatt én a holisztikus térrendezést végül is létrehoztam a Vaszati után, az az, hogy az önismeret. Tehát, hogy a védikus kultúrában még egy közösségben éltek az emberek, és az egyénnek semmiféle jelentősége nem volt. Ez a mostani világunkban van az, hogy az otthonunkon keresztül meg is tudjuk magunkat ismerni, hogy ezeket az analógiákat, amikről beszéltem az előbb is, fel tudjuk vállalni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen módon tudunk vele együtt élni. Illetve ez a nyelvezet, tehát hogy tehát a vasztu maga az azt mondja, hogy ha délnyugaton van a bejáratod, akkor ennek ilyen meg olyan következményei lesznek, tehát nagyon kategorikusan fogalmaz. És a mai világban már azt látjuk, hogy azokat az vagy azt látom én legalábbis, hogy azokat az analógiákat kell megkeresni, amit egy délnyugati bejárat hordoz, és ez nagyon sokféle lehet. És hogy itt az embernek, ugye a délnyugati bejárat az tényleg egy komoly probléma, tehát hogy ott nagyon bele kell magát tenni az embernek, hogyha ilyen lakása van. Lehet, hogy végül azt fogja dönteni, hogy el is költözik, de hogy muszáj, hogy magától tegyen érte és változtasson. Tehát itt én azért mondom, hogy a pszichológiának, a coachingnak, illetve az analógiás gondolkodási részének, az asztrológiának nagyon megnőtt a mai világban a jelentősége, és a holisztikus térrendezésben ennek is nagyon nagy jelentőséget ad.
Akkor tapasztaltad meg először a saját bőrödön, hogy a tér valóban hat az életünkre. Itt nem feltétlenül a munkásságodra gondolok, vagy kliensekre, hanem hogy amikor te ezzel ismerkedtél, mikor volt az első ilyen felismerésed, hogy ez tényleg működik?
Ugye ez nekem olyan szempontból nagyon, vagy nem, tehát hogy érdekes, hogy amikor én kapcsolatba kerültem a vasztuval, vagy védikus térrendezéssel, akkor én éppen egy válásban voltam, tehát egyedül neveltem a kisgyerekeimet, és ebben nagyon még az elején voltam ennek a dolognak. Tehát azt meg tudtam állapítani, hogy igen, a lakásunkon látszik, hogy ez egy város lakás, tehát, hogy itt egy válás fog bekövetkezni, hogy akkor én éppen kellett, vagy mindenképpen akartam váltani, mert hogy egy olyan lakásban laktunk, ami gyakorlatilag egy előszoba nélküli, tehát rögtön a nappaliban nyíló bejárattal rendelkező volt, és hogy én ott rettenetesen rosszul éreztem magam, mert így, ugye a férjem már nem lakott velünk, vagy a volt férjem már nem lakott velünk, én aludtam egyedül a nappaliban, tehát ez egy ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzet volt, és nagyon rosszul éreztem magam, ugye így a gyerekekkel is, tehát meg hát azt, hogy meg is kellett osztani, tehát a vagyont, vagy a lakást, tehát volt férjemnek is kellett ebből, tehát hogy látszott, hogy itt költözni kell, vagy valamit kell vele kezdeni. Én igazából azt mondom, hogy még ott azt érzem, hogy kicsit vakon ugrottam bele, de hogy ezt láttam már akkor is, hogy ez mennyire nagyon fontos vagy jelentős dolog ez a vasztu vagy vaszati. Tulajdonképpen a gyerekekkel egyeztetve, megbeszélve, mi belevágtunk egy építkezésbe, vagy én belevágtam. Nekem a nagyszüleim is akkor haltak meg, akkoriban, és megörököltem a lakásukat, és akkor így ebből tudtunk egy építkezést végigvinni. Tehát, hogy példának még azon kívül, hogy látszott a lakásunkon, hogy ez egy válós lakás, hogy beköltöztünk ide egy nagyon komoly, egy lakásépítés, egy válás, több haláleset ugye a családban. Én közben tanultam vasztut, vagy vaszatit, vizsgáztam belőle, tehát hogy rendkívül sok minden volt egyszerre, ez egy nagyon komoly, nagyon zúzós időszak volt, és az előző lakásunkat nem tudtam, még akkor nem tudtuk eladni, tehát egy éve árultuk, és valahogy nem sikerült sehogy se. És én bennem az volt, hogyha túl vagyunk az építkezésen, akkor én nagyon, tehát hogy nagyon szeretnék eljutni Indiába, mert így, hogy így egy indiai tudománnyal foglalkozom, hogy azt gondoltam, hogy ez így nagyon sokat hozzám tenne. Ugye India egy szaturnikus ország, és ez egy elég szaturnuszi folyamat volt, amin én végigmentem. És valahogy, ahogy így már egy éve nem sikerült eladni, jött nekem egy ilyen, nem tudom, sugallat vagy megérzés, hogy Hawaii. Ugye a leginkább, ugye én a rock'n'rollhoz is kötődöm, ugye ott a rock'n'roll kultúrában is Hawaii egy így a könnyűség, az életörömnek a területe abszolút. Ugye én nagy Elvis rajongó vagyok, Elvisnek is a kedvenc pihenő, ahol leginkább fel tudott töltődni, az Hawaii volt. Illetve ugye nekem apukám is meghalt közben, azt még ki is hagytam, és apukámmal, amikor beszélgettünk a halála előtt, akkor ő azt mondta, hogy úgy érzi, hogy teljes életet élt, és hogy nagyon jó élete volt. Nem jutott el ugye a Hawaii-ra, de egyébként minden más megvolt. És akkor így még innen is jött nekem ez a Hawaii dolog. És hogy én kiraktam a lakásunk északkeleti részére Hawaii képeket. Ugye az, ami északkeleten van, az mindig jön felénk. Facebookon rám írt egy nagyon kedves régi barátom, akivel már sok éve nem találkoztam, hogy szia, Hawaii-on vagyok, nem látogatsz meg? Mondtam neki, hogy figyelj, Tamás, ha hiszed, ha nem, de ha most, akkor ezt dobjuk fel a sorsnak, ha 2 héten belül eladom a lakásunkat, akkor jövök. De ugye nyilván ő viccből írta ezt rám, tehát hogy eszébe nem jutott, hogy ez így lesz. 2 héten belül eladom a lakásunkat, ez februárban volt, és most 15 éve, hogy áprilisban, egy bő 2 hetet ott töltöttem Hawaii-on, egy ilyen kicsi jachttal, egy úszónőt úsztattak, és ott hajótörést szenvedtek, vagy valami miatt ott inkább úgy mondom, hogy valami miatt egy darabig ott kellett maradniuk Hawaii-on, és ez alatt, az idő alatt én meglátogattam őt, és ez így nagyon izgalmas dolog olyan szempontból is, hogy így mindig, hogyha próbálok a tökéletes nyugalomra és a tökéletes feltöltődésre gondolni, akkor az mindig az, amikor ott voltam Hawaii-on. Ugye mi ott a szigetek hajóztunk is sokat.
Az lesz az a pont, amit hallgat minket valaki, vagy akik hallgatnak, azok most mind kiraknak valamilyen képet.
Teljes. De nagyon érdemes viszont észak-keletről minél több dolgot elpakolni, hogy legyen helye, hogy bejöjjön az, amit kiraknak észak-keletre.
Igen, ez nagyon érdekes. Amúgy visszakanyarodva a ti lakásotokra, ugye ezt nekünk is mesélted anno, szerinted mi lett volna, ha ott maradtok? Szóval, hogyha ugye mondod, hogy ez egy elváros lakás volt, így az alaprajza alapján, és hogyha azt mondod, hogy jó, te ezt látod belőle, de mondjuk most ezt nem csak rád vonatkoztatva, csak ugye te példádon keresztül, mi van, hogyha nem lépem meg? Tehát, ha tudom, hogy mennem kéne, mert ez nem olyan, de ott maradok, hogy akkor abból mondjuk egészségügyi problémák lesznek? Vagy ez, vagy elkezd elromlani minden, és akkor már, hogy tényleg vegyem észre, hogy menni kell? Vagy ugye erről beszélgettünk, hogy mesélted, hogy más is megkérdezte, hogy feltétlenül el kell-e adni egy ingatlant azért, mert mondjuk rávilágítasz, hogy a képlet alapján, vagy az alaprajz alapján az lenne a logikus lépés, most mondjuk így, de mondjuk azt mondom, hogy nem. Ugye akkor ez a belső elakadásom, vagy akkor nem, hogy ez akkor azt jelenti, hogy nekem nem időszerű, vagy félek a változástól, tehát hogy akkor ott visszakanyarodunk mondjuk az önismeretre, és akkor elindulsz egy coaching folyamattal, vagy olyankor mi van?
Ez mind lehetséges, amiket mondasz. Ugye én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember legalább tudja, hogy miről van szó. Tehát addig én azt tapasztaltam meg abban a lakásban, amíg nem voltam tudatos erről az egész történetről, hogy mindig belekezdtem valamilyen új munkába, ugye én újságíró voltam, tankönyvszerkesztő voltam, és akkor ilyen különböző helyekre kerültem projektekre, ahol nagyon oda voltak attól, hogy mennyire jól csinálom, de valahogy nem indult helyette olyan projekt, amikor lezárult az egyik, amiben részt tudtam volna venni, és mindig új helyre kellett menni. Tehát ugye ez a délnyugat nyitottsága, ez a nagyfokú bizonytalanság, amikor állandóan változás van. Ugye az, hogy így az észak-kelet zárt volt, illetve a dél-kelet pedig nagyon nyitott és bővítményes, ez azt is jelenti, hogy nem találtam még akkor azt, hogy mi az, ami igazán az enyém. Végül is megtaláltam, és még ott laktunk, amikor megtaláltam a Passatit, de hogy az, hogy ilyenkor ez egy nagyobb erőfeszítés az, hogy erre rá kell lépni. Tehát azért ez egy nagyfokú bizonytalansággal is járt, egyedül két kisgyerekkel egy ilyen utat választani, akkor, amikor nem tartozom végül is egy szervezethez. Tehát nincs benne semmi fix bevétel, meg hasonló. Úgyhogy itt az, hogyha tudok róla, akkor kell, hogy tegyek érte, mert ha nem teszek érte, akkor jönnek a kényszerítő változások, amit nagyon jól mondtál, hogy ha még mindig nem vagyok hajlandó érte tenni, akkor betegségek, testi tünetek formájában fog megjelenni. De lehet ez, tehát lehet az a megoldás, hogy türelmes vagyok még magamhoz, és azt mondom, hogy bennem még nem érett meg a változás. És elfogadom azt, hogy nekem ugyan erre kéne indulnom, és ezt meg kéne csinálni, de én még nem tartok ott. Így is jártam többször életemben, amikor azt éreztem, hogy most inkább megvárom, amíg utolérem magam. Tehát, hogy türelmes leszek magamhoz. Ez az önelfogadásnak a kérdése is. És amikor azt érzem, hogy most itt a lehetőség, most összeszedtem annyira az erőmet, hogy képes vagyok ezt csinálni, tudtam külső támogatást találni hozzá, külső megerősítést találni hozzá, akkor lépek. De benne lehet maradni, tehát nincs azzal baj, hogyha valaki benne marad, ugye nyilván ez a komolyságától is függ az adott témának. Tehát ugye nagyon nem mindegy mondjuk, hogy egy délnyugati bejáratról beszélünk, vagy egy egyébként zárt délnyugatról egy délnyugati fürdővel. Tehát más erősségű az a délnyugati probléma. És ezen is múlik, hogy benne maradok, vagy nem maradok benne, mert ez nyilván az életeseményekben is látszik, hogy erősebb, kényszerítő életesemények jönnek egy olyan helyzetben, ami mondjuk például egy délnyugati bejárattal kapcsolódik.
Igen, ezt amúgy személyesen is tapasztalom, mert ugye nálam észak-keleten konyha van, ezt te tudod, mert voltál itt nálam, és kapom az élettől azt, hogy találjam ki, tehát hogy tényleg itt tisztítom, és nekem például, amit mondtál is, hogy ugye folyamatosan olyan szituációk jönnek, ahol vissza kell rántanom a lovakat, mert azonnal döntenék hirtelen, ugye itt voltak nagyobb fordulatok nálam is, és akkor itt bekapcsol már a tudatosság, meg az önismeret, hogy akkor nem tudom, vegyek már vissza kettő lépést, és gondoljam már át, vagy lássam a nagy képet, hogy itt miről is van szó, vagy hogy legyek türelmes, vagy stb. Tehát, hogy itt az egyéni feladatok. De ez tök érdekes, mert például most fölmerült egy kérdés bennem, ami ide kapcsolódik ehhez. Ugye vannak olyan emberek, így javarészt ilyen idősebb korosztály, akik ugye egy darab házban leélték az életüket, ugye kisgyerekként ott nőttek föl, aztán az ő szülők meghaltak, megörökölték, és eszágában nem volt soha onnan elköltözni, vagy változtatni, tehát hogy például nekem anyukámnál is ilyen volt a ház, hogy a nagyszüleim halála után, előtte mindig azt hallgattuk, hogy ő mi mindent átalakítana ott, és amikor elmentek a nagyszüleim, és ugye megtehette volna, akkor évekig nem nyúlt semmihez, de szó szerint semmihez. És ugye ott én nem szóltam semmit, de ugye én tudtam, hogy ezt neki inkább lelkileg kell megugrani, hogy ő neki most lett tere, hogy önmagát megvalósítsa, és ugye, hogy saját magára formálja, de erre még nem állt készen. És hogy ezek olyan érdekes dolgok, hogy mire állunk készen, meg mire nem, meg hogy lehet, hogyha nem változtatunk, akkor ott végülis az van, hogy a saját életutunk, vagy hogy ott feladat van, nem? Tehát, hogy akkor, hogyha az van, hogy én nem lépem meg azt, amit így nagyon időszerű lenne, akkor valószínűleg ott, ez mondjuk a kapcsolatok terén is így van, hogy akkor még abban van valami tanulás, hogyha így visszamegyek mondjuk még egyszer egy olyan helyzetbe, ami nem feltétlenül jó nekem, vagy nem visz előbbre, de hogy valamit biztos tanulok belőle.
Hát ez is lehet, hogy tanulás van benne, de ez is lehet, hogy az embernek a biztonságérzetéhez, tehát hogy ragaszkodik a biztos rosszhoz. És hogy ezt már megszokta. Tehát ezt a mai világban én nagyon sokszor látom azt, ugye, tehát soha nem volt még ilyen, hogy ennyire gyorsan változtak volna a körülmények, ennyire gyorsan változott volna körülöttünk a világ, és nagyon sokan fékeznek be emiatt, tehát hogy inkább választják az ismerős rosszat, mint hogy merjenek lépni. Talán ebben most egyébként van elmozdulás, de szóval, hogy valahol ez is érthető.
Igen, pont ezt nem kérdezni, hogy volt-e olyan ügyfeled, vagy ilyen példa, amit így el tudnál mesélni, ahol tényleg ilyen jelentős életváltozást indított el a térnek az átalakítása? Mi az, ami ilyen legjelentősebb volt szerinted?
Ugye, tehát azt mondom, hogy látványosabb az, amikor valaki nincs az útján. Az a fajta változás, ami az átrendezéssel ilyenkor együtt jár. Ugye azt volt már róla szó, hogy egy-egy ilyen tanácsadás után, vagy egy áttervezés, mert ugye tehát nagyon érdemes akkor belevágni egy ilyenbe, hogyha az ember egy lakásfelújítást, vagy egy költözést tervez, mert hogy akkor a legnagyobb az eszköztár, tehát akkor lehet a legnagyobbat változtatni. De hogy minél nagyobbat változtat valaki az életterén, és ezt nagyon sokszor látjuk a költözéseknél, amikor valaki költözik, hogy akkor aktiválódnak ezek a kvázi kényszerítő dolgok. Ugye, ha valaki úgy változtat, akár a költözésnél, akár a lakásfelújítás átrendezésnél, hogy figyelembe veszi a holisztikus térrendezésnek a szempontjait, és minél inkább figyelembe veszi ezeket a szempontokat, annál inkább és erősebben segít abban a holisztikus térrendezés, hogy rákerüljön az útjára, a saját útjára. Most, ha valaki ettől messze van, vagy messze volt, és nagyot változtat, akkor ezt lehet rántásként is megérezni. Ugye sokszor látjuk egy költözésnél is, hogy elválik valaki, hogyha átköltözik, vagy bármilyen komolyabb dolog történik az életében. Én azt figyelem mondjuk a vasztunál meg a holisztikus térrendezésnél, hogy itt is előfordul az, hogy egy nagy átalakítás után elválik, de akkor utána meg fogja találni azt az embert, aki igazán neki való, mert hogy azért válik el, mert nem ő volt az igazi társa. Vagy láttam már például olyat, aki kétségbe esetten nála a szobák funkcióit is megcserélgettük, és úgy rendeztük át, aki most így eszembe jut, hogy fölhívott utána rögtön, Judit, mi történt? Megcsináltam azt, amit mondtál, és ki akarnak rúgni a munkahelyemről. Másnap gyakorlatilag behívatta a főnöke, és jött egy beszélgetés, és mondtam, hogy állj, mondd el, hogy hogy zajlott le a beszélgetés. És kiderült neki, nagyon erős volt a hobbija, egyébként meseterápia, és hogy nagyon, nagyon ügyes volt benne, és ezt csinálta a munkája mellett. És gyakorlatilag azt a kérdést szegezte a főnöke a fejének, hogy hát most már itt lenne az ideje dönteni, hogy a meseterápiával foglalkozik, vagy itt marad. Beszéltük, hogy igen, és egy kiváló meseterapeuta lett.
Hát megint, mi történhetett vele, nem? Tehát
így van.
Így a tragédiának tűnik egy ilyen, is ki akarnak
tudni. Igen. Tehát, hogy mondom, a holisztikus térrendezésnél ezt látjuk, hogy minden nagy, akár ijesztőnek tűnő változás értünk van. De azért, mert hogy nem vagyunk az utunkon.
Tehát tulajdonképpen azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy terápia helyett keressék fel a Juditot térrendezés tanácsadásra, mert életeket változtathat meg. Egyébként tényleg így van. Tehát ez... Tényleg imádom ezeket a történeteket, mert hogy tényleg nagyon-nagyon nagy transformáció megy keresztül az ember, de hogy van mondjuk olyan, hogy megkeres egy pár téged, hogy Judit szeretnénk építkezni, és akkor megnézed a képletüket, nem tudom, elkezditek keresni ugye az aktuálisan felmerülő célokhoz a megfelelő teret, vagy telket, és mondjuk látod a képletükből azt, hogy fú, gyerekek, nektek nagyon nem kéne építkezni, vagy legalábbis nem most, vagy hogy tehát egészen végig tudod őket kísérni ezen a fázison, vagy mi az a pont, amikor érdemes veled felvenni a kapcsolatot, hogyha valaki tényleg azt mondom, hogy most akkor kész, most akkor a tökéletes házat fel akarom építeni, vagy lakást megkeres, ugye nem akar mindenki házat építeni.
Minél hamarabb, annál jobb. Tehát ugye egy háznál is az a jó, hogyha már a telket is tudatosan választjuk meg, ahova épül. Tehát ugye az építési szabályoktól elkezdve a teletnek a lejtése, a bejárata, hol van az utca, nagyon sok, hol van víz, fa, hegy, bármi a környéken. Tehát minél hamarabb keresnek meg, annál jobban lehet befolyásolni az, hogy mennyire segítő, támogató, őhozzájuk passzoló otthont tudunk létrehozni. Ugye ez igaz akkor is, hogyha házról beszélünk, de lakást is lehet így keresni. Az nagyon fontos, hogy tökéleteset úgy se lehet találni, hanem abban tudok nagyon segíteni, hogy olyat, ami nekik bevállalható. Most itt mondjuk például egy példát mondok erre. Ugye az egyik ügyfélnél következetesen jött vissza a délnyugat. Tehát állandóan, amikor lakást kerestünk, tehát ugye lakáskereséseket is támogatok. Állandóan vagy délnyugati bejáratú, vagy leginkább délnyugati nyitottságú lakásokat találtak. És hát mondtam, hogy ez így nagyon nem lesz jó, ugye a délnyugat a legnagyobb, vagy a legnegatívabb égtáj, tehát ez így összefügg a függőségekkel, a hiányokkal, a múlttal, a gyökereinkkel, hogy mik azok a hiányok, ugye itt a transzgenerációs minták is például, amik bejönnek, tehát hogy mik azok a hiányok, amik fogva tartanak minket, amitől függünk, és ezek ennek nagyon komoly megnyilvánulásai. És náluk például az lett a megoldás, amikor lakást kerestünk, ugye azt tudtam, hogy nekik vannak, a férj addiktológus egyébként, tehát hogy ez így egyértelmű volt, tehát függőkkel foglalkozik, egyértelmű volt, hogy ettől a délnyugati témától biztos, hogy teljesen nem lehet megszabadulni. És végül egy olyan lakást választottunk, ami zárt, de délnyugati fürdőszobája van, ami azt jelenti, hogy érzem, de zárt a délnyugati része, de nincs ott nyílászáró. És ez azt jelenti, hogy érzelmi elakadásai ott jelentkeznek ezen a múltból hozott mintákon keresztül, és hogy ezen dolgozni fognak. De hát nyilván az, hogy ezzel ők tisztában vannak, hogy ezeken a mintákon dolgozniuk kell, és hát nyilvánvalóan nem lesz véletlenül valaki addiktológus, hogy ez egy bevállalható megnyilvánulása ugyanannak a problémának. Egyébként ezt nagyon érdekes nézni, amikor lakást keresünk valakikkel, hogy ugyanazokat a témákat hordozza mindegyik lakás, csak nem mindegy, hogy milyen komoly módon te.
Igen, pont ezt akartam, én is tapasztaltam, hogy ugye hiába költözik el az ember, ugye én ugyanott ott vagyok, tehát hogy a belső elakadásom meg a problémáim, és amikor én például beköltöztem, akkor éreztem, hogy ugyanazok a dolgok még ott vannak bennem. Nekem volt egy ilyen érzetem, amikor a budapesti lakásomban így véget ért egy korszak, és én tudom, hogy miért hoztam meg ezt a döntést, hogy el akarok onnan jönni. És egy kicsit még itt volt velem ez az érzés. És aztán elkezdtek átalakulni a dolgok. És most már teljesen másba vagyok. Ugye itt is elég sok minden meg tudott valósulni a holisztikus térrendezés elveiből, nem minden, ezt tudjuk, de hogy azért elég sok minden, és nem tudom, hogy ez hogyan mérhető le, ugye, hogy mi minek a következménye, de tény, hogy nagyon nagy változások voltak itt nálam is, és semmi sem volt rossz. Tehát, hogy minden időszerű volt, és pont ezt akarom átvezetni, hogy most is egy olyan időszakban vagyunk, amikor egyszerűen annyira érzi mindenki a bőrén, hogy változ, egyszerűen benne vagyunk a változásban, nem tudsz belőle kimaradni. Tehát hiába ellenkezünk, itt most minden így borogatnak minket, meg a körülményeket is. Hogy például te a te tevékenységeddel reflektálsz most erre az időszakra valahogy, vagy tudsz az embereknek ebbe segíteni? Mert most látom, hogy sok mentálhigiénész szakember például ugye teljesen ráállt, vagy hát kommunikál arról, hogy ugye ebben a hogy segíts át az embereket, mert én is ismerek egy-két egyént, ugye én is ezzel foglalkozom, tehát tudom, hogy mi történik velem, még hogyha néha nehezebb is, akkor tudom, hogy ez most így, ennek most teret kell adni, de valakiket nagyon-nagyon megterhel ez a változás, és nem tudnak ezzel mit kezdeni, és egy költözés is ilyen, főleg egy ilyen időszakban, ez most nem könnyű.
Abszolút így van. Tehát egyrészt ugye az, hogy én coach is vagyok, tehát hogy ezeknél a költözési folyamatoknál, vagy a lakásfelújításnál látom, hogy milyen sokat számít az, hogy ezeket a folyamatokat kísérem, és tudok segíteni, és hogy van kivel megbeszélni, van kihez fordulni, hogy nem érzi magát egyedül az ember ebben az adott dologban. A másik pedig az, hogy engem nagyon-nagyon érdekel, mint téma, az idegrendszer megnyugtatása az otthonunkon keresztül. Tehát a mai világban borzalmasan túl van terhelve az idegrendszerünk. Tehát annyi információ, annyi változás van, hogy ezt nem csoda, hogy nem vagyunk képesek feldolgozni. És hogy legalább, ugye én az otthonhoz értek, az otthonunkhoz értek. Tehát, hogy ezzel foglalkozom most nagyon mélyen, hogy hogy tud az otthonunk ebben a folyamatban a lehető legsegítőbb, lehető legtámogatóbb lenni. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, tehát el se tudom mondani, hogy mennyire. Ugye most nálam, ugye Instagramon is, meg Facebookon is, most ezt kitaláltam pont emiatt, hogy legyen ilyen hónap témája, és akkor egy hónap teljesen erről szólt, és a hónap végén pedig most elkezdtem egy két alkalmas workshopot, aminek tervezem, hogy legyen még majd ilyen, mert egyszerűen annyira erős és mély, és annyira sok változtatási eszköz van benne. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon jó látni ezt a tanítványokon is, hogy őket is mennyire lelkesíti, és hogy alig várják már, hogy belekezdjenek, és hogy csinálják, változtassák. Tehát én ezelőtt például így nagy jövőt látok. Tehát sajnálom, nagyon tudattalan az otthonunk, tehát nagyon kevés dologról van tudomásunk. Tehát jellemzően az otthonunkat ugye úgy alakítjuk ki, úgy rendezzük be, ahogy odasodort minket az élet, tehát pont ezt lehetett kapni, örököltük a lakást, stb. Úgy rendezzük be, hogy ez a bútorunk volt, ezt lehetett kapni, ez fért el. Tehát, hogy nem megyünk tudatosan utána annak, hogy mit lehet az otthonunkból a lehető legjobban kihozni. És hogy a környezetpszichológia azt mondja, hogy 80%-ban nem vagyunk tudatosak arról, ahogyan az otthonunkat kialakítjuk és berendezzük.
És ez rég mennyire ilyen volt, hogy bocsánat, hogy beszélt, csak hogy ugye mondjuk örökölt valaki egy telket, és akkor na kéne valamit ráépíteni, és akkor ebből van az, hogy felépítjük és eladjuk, hogy történik vele valami, be se költözik, hogy első jut oda az ember, mert ugye nem te választottad azt, és még ugye régen volt, hogy nem tudom, volt egy lakás, és akkor ugye eszedágában nem jutott másikat keresni vagy venni, mert az most már idősebb korosztály, amikor fiatal volt, akkor nem volt ez divatba, hogy akkor most itt cserélgessük, adjuk, vegyük az ingatlanokat. Főleg nem azért, mert energetikailag nem jó, föl sem merül, de ugye ma már szerintem sok azért tudatosabbak az emberek ennél, de még mindig nem ennyire, tehát a saját belső működésünkre se vagyunk tudatosak ennyire, vagy hát most nem akarok általánosítani, de sokan nem, úgyhogy ebben még szerintem van feljebb.
Igen, tehát azt mondom, hogy szerintem ez egy óriási potenciál, ami a lakásainkban, az otthonainkban benne van. Tehát ez most nekem így nagyon jó volt hallgatni, épp akikkel dolgoztam most nemrég együtt, egy fiatal pár, hogy mondta a férj, hogy életében először lakik olyan otthonban, aminek mindennek megvan a helye. És ez egy annyira megnyugtató, annyira helyén lévő érzés, tudod, tehát, hogy a helyén van, és úgy rendben van körülötte minden. Tehát, hogy ez egy óriási, óriási érzés, és hogy ettől mennyire nagyon messze vagyunk. a legtöbben.
Na, órákat tudnám még egyébként elhallgatni, Még egy utolsó ilyen kis kuriózumra szeretnék kitérni, mert hogy neked van egy úgynevezett spirituális tanítód, hogyha egymás között emlegetni, de hogy nem valamilyen gururól van szó, hanem te nagy Elvis rajongó vagy, ahogy én azt tudom, és azt is tudom, hogy van és a hivatásoddal is Elvis és a vasztú között, meg a te személyes utat között, hogy erről még egy pár szót így mesélném, mert ez nagyon izgalmas, hogy mik ezek a közös szálak.
Hát ezt viszonylag kevesen tudják Elvisről, hogy ő egy nagyon spirituális ember volt. Tehát az, hogy neki igazából a gospel volt a kedvenc műfaja, és hogy a legnagyobb szakmai elismeréseit, a Grammy-díjait mind gospel dalokért kapta. Ezt még talán valamennyire tudják az emberek, de így a többi részét nem. Tehát őt egész életében nagyon izgatta, érdekelte őt, hogy miért pont ő lett Elvis Presley? Miért pont őt választotta ki Isten erre a szerepre? És ugye ő mindenféle vallással és hitrendszerrel, tehát ugye ő kabbalát is olvasott, ugye ő eredetileg baptista, tehát nyilván a kereszténység, a Bibliát rengeteget forgatta, de hogy a hinduizmus is érdekelte. A 60-as évek közepén, amikor mondjuk a Beatles is elutazott Indiába, akkor ő egy Los Angeles-i ashramba járt, és ott egy lelki tanítóval, egy hölggyel egyébként, nagyon sokat beszélgetett, és ennek az ashramnak a kertje volt az, ahol ő igazán fel tudott töltődni, Hawaiion kívül persze, és ennek a mintájára építette ő a saját kertjében a meditációs kertet, ahol egyébként az ő sírja van, meg az ő családtagjainak a sírja van. Amit meséltem még, hogy hogyan ment így gyakorlatilag a világon végig a vasztú. Ugye mondtam azt is, hogy az Egyesült Államok déli államaiban ezek a nagy udvarházak, mint amilyen Elvis otthon a Graceland is, hogy azok is abszolút nem tudatosan, de vasztú elveket követnek. Tehát teljesen égtájhelyes, észak-dél-kelet-nyugati tájolás, a nyugati bejárata van, és egyébként ami azt jelenti, hogy mauzóleumnak épült, tehát hogy sírhelynek épült, és hogy tulajdonképpen legtöbb, tehát régebb óta egy emlékhely, ahova járnak vissza emlékezni rá, mint amennyit Elvis lakott ott. De nekem ez nagyon érdekes volt nézni, hogy Elvis mennyire tudatos volt tudattalanul a saját tereire, tehát például az egyéni égtájait remekül használta. Az, hogy hogyan bővítette a teret maga körül, tehát ugye az észak-keleti bővítmény az a kedvező pozitív lehetőségeket hordozza. Tehát neki a lakása vagy háza, a Graceland mutatja ezt az óriási fejlődést, meg ezt az óriási sikert, amit ő elér, de ugye ő egy ikerterhességből született, és a születésük közben az ikertestvére meghalt. És ezt tudjuk, hogy ez egy óriási trauma, tehát egyben volt gyakorlatilag 9 hónapig ott összeszorulva az ikertestvérével. Gyakorlatilag neki az egész életének az volt a célja, hogy kettőjük helyett sikereket elérni, de hogy nem lehetett emiatt hosszú élete, mert hogy nem, a másik, a testvérének az élete árán, tehát akik ikerterhességből meghalnak, általában ez az érzés, vagy életben maradnak, ez az érzés meg szokott maradni, és hogy neki is végül is az élet célja, tehát ő emiatt a dél a halál égtája felé is terjeszkedett a házával, meg ugye a medencéje is oda került, hogy neki az élet célja gyakorlatilag ez volt, hogy kettőjük helyett sikereket elérni, és aztán meghalni, és oda mellé kerülni. És akkor végül is, hogy jön ide, hogy ő nekem hogyan segít, vagy miben segít, hogy én nagyon sokszor, amikor az életemnek ilyen nehezebb valamilyen pontján vagyok, akár ilyen szempontból, hogy mondjuk tévében kell szerepelni, vagy podcastban, vagy jut kell adni, vagy bármi ilyesmi, vagy színpadon kell szerepelni, akkor én nekem ez Elvis miatt mind megtörtént már. Tehát én eredetileg egy nagyon introvertált típus vagyok, de hogy Elvis miatt hajlandó voltam ezekbe belemenni, és amikor mondjuk a holisztikus térrendezés miatt ilyen helyzetekbe kerülök, mindig rá kell jönnöm, hogy de hát Elvis miatt én ezt csináltam már többször is, tehát hogy fölösleges izgulnom.
Mert hogy a Magyar Elvis Klub elnöke vagy, ezt ugye nem említettem benne, és hogy ez számos ilyen fellépéssel kész. De ez annyira érdekes, mert ugye ezt beszélgettünk róla korábban, manapság már nincsenek ilyen nagy guruk, mert hogy amikor ugye ilyen elakadásban van az életünk, akkor mindig keressünk valami külső valakit, vagy energiát, hogy valaki oldja meg helyettünk, vagy mondja meg a tutit, nem, hogy mit kéne csinálni. De hogy igazából már nincs ilyen, hogy tuti, mert hogy egyrészt számosan ismereti és spirituális módszer, eszköz, a lehetős, vagy a tárházunkba lehet millió embert lehet hallgatni a streaming felületeken, az online felületeken, akik ugye nagyon motivációs trénereket, stb., akik ugye nagyon értékes gondolatokat tudnak hozzátenni, csak ugye is lehet ebbe veszni igazából. Tehát, hogy, ha mondjuk most így valaki hozzád fordulna, vagy azon a, ezen a pontján van az életének, akkor te mit tanácsolnál most, így a mostani tudásoddal, fejeddel, múltaddal, tapasztalataiddal, hogy hogy induljon el? Tehát, hogy hogyan jusson el oda, vagy mi legyen az első lépés, hogy egyáltalán irányba tudja tenni az életét?
Egyre nagyobb szerepét látom a belső iránytünknek. Ami azt mondja, tehát belül érzem azt, hogy ez nekem való, ez én vagyok, ehhez passzolok. Mondjuk, amit én csinálok, ott is inkább az van, hogy most nem azt mondom, hogy tedd oda a szekrényt, meg nem ezt mondom, hogy vidd át a kanapét oda, vagy bármi, hanem hogy hogyan tudjuk megkeresni azt, ami működik neked, és ezt keressük meg együtt, és ebben segítelek és támogatlak. Úgyhogy én ezt a belső iránytű kifejlesztését mondom. Nyilván, hogyha valakinek ez rosszabbul működik, lehet az, hogy tévútra fut, akkor onnan vissza lehet jönni, vagy bármi ilyesmi. Illetve én azt gondolom, egyrészt az, hogy ezeknél az inspirációt összegyűjteni, hogy mi az, ami engem vonz, vagy így nekem működhet. Másrészt pedig, hogyha találok egy olyan hiteles embert, akit én hitelesnek érzek, ugye ezt látjuk, hogy podcastokban, vagy YouTube-on, vagy bárhol követjük őt, mert azt érezzük, hogy nem feltétlenül mindenben értünk vele egyet. De hogyha mondjuk ő ajánl valakit, és mondjuk lehet, hogy itt a podcastodnak ebben nagyobb jelentősége van, akkor azt mondjuk, hogy akkor arra kíváncsi vagyok, és azt meghallgatom, és akkor az is lehet, hogy azt mondom, hogy most én éppen egy otthonváltoztatásba szívesen belevágnék, és akkor ő hozzáfordulok, és vele nézném meg, hogy akkor hogyan változtassuk, de az is lehet, hogy azt mondom, hogy mondjuk most az étkezésem, vagy az életmódom megváltoztatása az, amit úgy érzem, hogy most nekem időszerűbb, vagy hozzám közelebb áll, és akkor meg őt keresem meg, hogy mit javasol ebben, tehát hogyan tudnám az étkezésemet úgy átalakítani, hogy az nekem a legtámogatóbb legyen, vagy az életritmusomat úgy átalakítani, hogy az nekem működjön.
Abszolút egyetértek ezzel, és azért is kértem föl azokat, akiket, köztük ugye téged is a podcast felvételekre, mert hogy pont ezt képviselem én is, meg ez lett a legnagyobb felismerésem az elmúlt időszakban, hogy az életmódváltás, a változás, a transformáció engem ez mozgat, mert ugye ebbe voltam benne, és hogy arra jöttem rá, hogy tényleg ez van, hogy mindenki más oldaláról fogja ezt meg, máshol indul el, és aztán, mint tudjuk, ezeken úgyis végig fog menni, mert aki ebbe belekezd, az tényleg így minden életterületet előbb-utóbb érinteni fog, de szerintem nem kizáró ok az se, hogy különböző szakemberekkel, különböző területeken dolgozzon, sőt, talán ez lenne a legideálisabb, de ugye mi ezt nem mondhatjuk meg, mert ez a belső iránytű az, amit őt fogja húzni, tehát hogy szerintem erre kell talán a legjobban figyelni, hogy most éppen mi hív, és akkor azon az úton elindulni. És ha már itt tartunk, akkor zárásképpen még csak azt meséld, de ugye most április vége van, amikor felvesztük ezt a felvételt, de június közepe lesz körülbelül, amikor ki fog menni, hogy hogyan lehet hozzád a közeljövőben csatlakozni, mikre készülsz most egyéni csoportos szinten, vagy akár edukáció, tehát hogy valaki csak tanulni, vagy inspirálódni akar, vagy lehet vele találkozni.
Van egy honlapom, ez a spacérjudit.hu oldal, ahol fel vannak tüntetve ezek a lehetőségek, illetve Instagramon, Facebookon, mint holisztikus térrendezés spacérjudittal fönt vagyok. Rendszeresen tartok programokat, tehát nekem ugye eredetileg tanár vagyok, és hogy nagyon fontos számomra az, hogy minél inkább át tudjam adni a tudásomat és ennek a jelentőségét, hogy ez milyen nagyon sokat hozzá tud tenni az emberek életéhez. És én itt még egy picit azt is közbe szúrom, hogy nagyon fontos az, hogy ezek lehetőségek. Tehát, hogy nem az, hogy még ehhez alkalmazkodni kell, és ezt is, meg azt is meg kell csinálnom, hanem, hogy rengeteg lehetőség van, nekem most mi időszerű, nekem most mi működik, ezt érdemes keresni. És ugye én ezt rövidebb, hosszabb programokon próbálom átadni az embereknek, tehát akár itt a másfél-két-három órás webinároktól, workshopokon keresztül őszre tervezem azt, hogy indítok újra átfogó holisztikus térrendezést tanfolyamot, amin te is részt vettél. Tehát, hogy mindenki azt gondolom, hogy megtalálhatja maga számára azt, hogy hozban, témában, ugye most erre a stressz csökkentő otthonra nagyon rá vagyok kattanva, úgyhogy ennek a folytatását, vagy ezt is tervezem, hogy lesz még ilyen. Ez az otthonkeresés holisztikusan, ez is egy ilyen nagyon kedvelt és nagyon jó rendszerbe szedett webinár szokott lenni, tehát aki fontolgatja azt, hogy akár néhány éven belül belevág egy otthonkeresésbe, nagyon érdekes, nagyon szokták szeretni, hogy a szempontok összeszedve, priorizálva, sorrendbe rakva, tehát hogy nagyon sokat szokott segíteni mondjuk például az otthonváltásban, úgyhogy kinek éppen mi időszerű, vagy ki az, ami jobban hívja, vagy megmozgatja.
Köszönöm szépen, és hát mindenkinek tényleg azt javaslom, hogy találja meg, hogy neki mi az, ami működik. Tényleg ezért hoztam létre ezt a podcastot, hogy be tudjak mutatni titeket, hogy ezeket a kérdéseket körül tudjuk járni, és én azt gondolom, hogy úgyis mindenki érzi azt az energiát, hogy kivel vágna bele akár egy egyéni folyamatba, vagy hogy milyen téma vonza most. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, tényleg még órákat tudnám folytatni ezt a beszélgetést, de ami késik, nem múlik, mert szerintem még van bennünk több téma, és szerintem lesz még több széria, és egy másik epizódban lesz lehetőség ezeket fejtegetni. Úgyhogy neked minden jót kívánunk, meg még több izgalmas ügyfelet, és hát reméljük, hogy az indiai utattól még nem marad el. Hawaii-ra vitte az első utad, úgyhogy köszönöm szépen, és aztán folytatjuk.
Köszönöm én is!